Pipacs. A sírásó viszont 96 kilót nyomott, és miután a markába köpött, dalolva nyomta ásóját a földbe. Képzelhetik, hogy karanténnak nem éppen fürdőhely céljaira alkalmas szigetet választanak ki. Átlagos 40 fok volt itt a meleg, de sokszor napokig állt 50 felett. Egy karanténban. De ezt talán ne részletezzük. Csak annyit, hogy Pipacs alacsony, de igen vastag ember volt. Vastag, de nem kövér. Nagy csípője, széles nyaka, oszlopos combjai, előreugró gorilla állkapcsa csupa erőt, stabilitást és nyugalmat sugárzott. Kevésbé tette előkelővé a megjelenését, hogy két lábfejét egymástól legyezőszerűen távol tartotta. Ő volt ugyanis a világ legcsámpásabb embere. Felső teste ingamódjára lengett járás közben a derekán, és szokott mozdulata volt, hogy zsebre dugott két kezével időnként felfelé rántotta a nadrágját. Ez nála a jó kedv jele volt, mert nyomban utána egy halk indulót komponált, amit összevont szemöldökkel halkan dalolt, és szöveget is írt hozzá. Amikor először láttam a temetőben, fütyörészve félkezét zsebre dugva locsolta a virágokat. Olykor nyájas pillantást vetve a füvön elrendezett, türelmesen várakozó 30-40 halottra. Kis, fekete matróz sapkája mellé néhány szál mimózát tűzött, és egyet rántva a nadrágján, halk gége hangon ütemesen dúdolta.
Felhat, felhat, ti kedves tetemek, jön a Pipacs bácsi, és szépen eltemet. Trallala, trallala, csak ne féljetek.
Ásta a sírt, és már századszor ismételt az utolsó sort, hogy trollala, trollala, csak ne féljetek. Akkor vett észre, amikor egészen hozzáléptem. Összeráncolt homlokkal nézett rám.
Na, feküdjön szépen vissza, mindjárt meg lesz a sírja, látja, a többi nem mászkál.
Szeretem a tréfás embereket. A gyékényekért küldtek, feleltem. Nevem Robin, két hónapja vagyok itt.
Mindegy, már nem tart sokán.
Nem akarom feltartani, mondtam, mert már sürgősen tennie kell valamit ebben a melegben ennyi halott között.
Igazában. Jöjjön pálinkát inni. Az a legjobb ellene.
Zsebre dugta a kezét, megrántotta a nadrágját, és imbolygó járásával megindult előttem. Hová megyünk? Erről nyomban eldudolta egy harci indulóját.
Usztaratta, hová megyünk, usztaratta, hová megyünk fel, hát most cimborák, hová megyünk, usztaratta, hová megyünk, iszunk, trallala.
Nem volt fűzva poéta, a rím kedvéért nem rontott el a verset. A sziget végében egy kis kaiba állt, amelynek berendezése egy gyékényből, egy üveg pálinkából és néhány száz légyből állott. Agyonütöttük az egyhangú délelőtti órákat néhány üveg pálinka mellett, társalogva. Pipacs is körülbelül azért volt sírásó, amiért én gyengélkedtem. A karantén az egyetlen hely, ahova a gyarmati rendőrség nem üti be az orrát. Itt nyugodtan lehet élni, esetleg meghalni. Viszont, ha az ember az első néhány hét alatt egy-két veszélyesebb fertőző betegségen átmegy, bizonyos fokig immun is lesz. Írtózatos hőség volt. A kis kunyhó falain zsírosan fénylettek a szép zöld penészgyöngyök. Ebben a kunyhóban határoztuk el Pipaccsal, hogy bármilyen nyugodalmas, kényelmes is ez az élet, visszamegyünk egy kissé a nagy világba. Egy viharos éjjelen sikerült a szökés, mert a villám belecsapott a magas feszültséggel telített drótkerítésbe. Eljutottunk Kenuval Dél-Tivorba. Azóta jó barátok vagyunk, és együtt vándorolunk. Ide, Borneo egy istenverte kikötőjébe, Kuala Lumpurból érkeztünk sietve. Vidám, bohém emberek voltunk. Jókedvűen, békésen szerettünk járni a kikötőkbe, és mégis lihegve, rohanva, bujkálva kellett megérkeznünk Borneóra, miután Kuala Lumpurban utolért a burmai rendőrség értesítése, hogy Batáviából az adeni hatóság megkeresésére köröznek bennünket, és elfogatásunk esetén kérik, hogy mindkettőnket szigorú fedezettel szállítsanak Kolombóba. Mindez néhány svéd matróz miatt, akik érthetetlen oknál fogva ragaszkodtak ahhoz, hogy Pipacs ne énekelje állandóan az Ausztráliában örülnek a lányok, ha megérkezem, szövegű, saját szerzeményű dalát. Pipacs a jogtalan követelést olyan határozottan kérte ki magának, hogy a matrózokat kórházba szállították. Miután a többi jelenlevőt is meggyőztük Eda a szépségéről, levettük a vendéglősről a büféasztalt, és sietve távoztunk. Egy garasunk sem volt, és a borneói kikötők nem adnak annyi lehetőséget, mint a déli tenger rendesebb szigetei. Aki idejön, azt vagy nagyon megfizetik, vagy mindenhol üldözik. A mocskos, olajos tengervízbe egy keskeny kőgát nyúlik, a parton néhány vámbódé és elszórtan egy-két épület. 50 fokos forróságban pállott, langyos esővíz ömlik, és az embernek varratonként fáj a koponyája. Egy piszkos gőzös közeleg, lassan dülöngélve a tengeren. Az elhagyott vámház mellett fabódé áll, fedett terasszal.
Gyere, együnk valamit, mondta Pipacs.
Megőrültél, egy vasunk sincs.
Na és, nem fizetni akarok, hanem enni.
És már megy fel a korhat lépcsőn, leveszi a kabátját, hogy csíkos, kivágott trikója ne gyűrődjék, roppant, szőrös öklével veri az asztalt, míg végül egy kínai jön. Erélyesen rászól.
Elvisszük majd innen a Royal Dutch igazgatójának a podgyászát.
Itt nincs podgyász.
Majd ide küldik, addig hozzák két személynek egy tisztességes rejsztaffelt.
Közben megérkezett az ócska gőzös. Néhány malái kuli szállt ki, két európai munkás, és végül... Végül egy gyönyörű nő. Gyönyörű és európai. A turisták trópusi eleganciájával öltözve.
Utána megyek, mondta Pipacs. Ennek talán vihetem a koffereit, vagy ajánlkozom idegenvezetőnek.
Micsoda, hiszen nem is ismered ezt a helyet.
Mondd már, ő sem ismeri. Itt várj meg.
Felcsapta galambszürke kemény kalapját, mert Pipacs szerette a kissé rikító, változatos öltözködési módot, és felrántva nadrágját, zsebredugott kézzel megindult a nő után, egy harci indulót komponálva. Vastag, imbolygó alakja eltűnt a harsogó zápor vízködében, és én, kissé aggódva maradtam ott, egy kétszemélyes Rejsztaffel társaságában, pénz nélkül.